Csipke. A Minden Magyarok Tánca a világ számos pontján élő szorvány magyarságot, Ausztráliától, Észak-Amerikától, Ázsiától, Dél-Amerikáig, vagy Európa számos pontjáig a határon túli magyarságot és a magyarországi magyarokat egyesíti a tánc erejével. Először 2011-ben rendezték meg, és azóta minden évben a táncház találkozó kiemelt programja. A 2022-ben 50. születésnapját ünneplő táncházmozgalom a 80-as évek elejére mérföldkőhöz érkezett, az ország legnagyobb fedett létesítményében a Budapest sportcsarnokban 82. március 26-án rendezték meg az első táncház találkozót, amely azóta is minden évben várja az érdeklődőket. Az országos táncház találkozó is kirakodó vására az élő népművészet nagy múltú összművészeti fesztiválja a Táncház Egyesület rendezésében széles körű szakmai összefogással valósul meg. Az UNESCO listán szereplő Hungarikumnak nyilvánított táncházmódszer nagy ünnepe is egyben kiváló minősítéssel díjazott folklórfesztivál, a minősített Európai Kulturális Fesztivál. A küzdőtéren egymást váltják a táncázak, és a hatalmas teret betölti a táncosok és népművészeti vásár forgataga két teljes napon át. 44. alkalommal rendezik meg az országos táncház találkozó és kirakodó vását április 5-én és 6-án a Papp László Budapest sportarénában. A népi kultúra nagyszabás összművészeti eseményéről a főszervezővel Berán Istvánnal, a Táncház Egyesület ügyvezető képviselőjével beszélgetek.
Mi volt az, ami megérintette a dologból?
Hát ez egy nagyon-nagyon régi sztori már. Úgy hozta a szerencsém, hogy valamikor érettségi után fényképész szakmunkás képzőbe kezdtem járni.
Hol?
A Práter utcai.
A Práterben,
igen, én el is végeztem, de az első évben oda járt Éri Péter. Akit, hát aztán később mindenki Éri Pityuzott, de az ő nevelő apja pedig Martin György volt, és összebarátkoztunk Péterrel, ő által találkoztam azzal a fajta népzenével, amit ma annak hívhatunk, annak ellenére csak akkor, hogy hát ugye a Kodály módszer szerint én tanultam zenét, nem nagyon magas szintekre jutottam, de élményszerűen nem találkoztam ezzel. És hát Martin Györgyre nagyon jellemző volt, hogy ahogy egy pici kis fogékonyságot felfedezett, néhány szó, nem sokat beszélgetett velem, de néhány szó után, akkor egyszer csak kezembe nyomott egy kazettát, és dobrudzsai török muzsikát, erdélyi, olyan székelyföldi zenét, amiben van klarinét, mert hogy én klarinétozni tanultam, meg eleki román, magyarországi békési román zenét játszott föl, nekem adott egy ilyen kazettát, és ezzel tulajdonképpen eldöntötte az életemet, annak ellenére, hogy a pályám során én elvégeztem egy egyetemet a fotós iskola után, kémia tanár lettem, és tanítottam is különben, de aztán egyre erősebb lett a zene, jelesül a népzene iránti érdeklődés a táncház iránt. Ez egy olyan újdonság volt, ami akkor robbant, és aztán ez teljesen lekötött.
Ugye az Éri Péteren keresztül meg volt a kapcsolódás is, és akkor már ugye együtt, mert ugye a zene így akkor beszippantotta.
Nem, én meghívást kaptam az akkor még nem túlságosan sok egyik folk együttesbe, akkor már Virág együttesnek hívták. Abba egy rövid ideig játszottam, mert a tagok nagyobb részével később a Kalamajka együttest alakítottuk meg. Aztán, hogy úgymond profivá váltam, tehát ott hagytam a általános iskolai tanítást, és elkezdtem zeneiskolába tanítani, először képesítés nélkül.
Zenét?
Népzenét persze, furuját, dudát, tárogatót, ilyesmit.
Erre hogy képeződött ki? A pedagógia, ugyan arról meg volt a papír, hogy a gyerekek elé állhat, de ez hogy történt?
Nem volt akkor még senkinek igazából szakirányú végzettsége, hanem mint táncházas zenészek nekünk gyakorlatunk volt. Hát ez így indult, először képesítés nélkül, és amikor 1992-ben nyílt a lehetőség, hogy a nyíregyházi tanárképzés főiskolán, akkor Bessenyei György tanárképző főiskolán megnyílt egy énekzene, népzene szak. Nagyon érdekes volt, hogy én onnan szereztem tudomást, hogy egyáltalán ez létezik, hogy meghívtak gyakorlatvezetőnek a nappali tagozatosok. Hoz, szép emlékű jó bárpát hívott el, és így tudtam, és akkor egyszerre jártam, 2 évig lejártam oda gyakorlatot vezetni, de párhuzamosan beiratkoztam. Sok más kollégával együtt voltunk, vagy 40-en, 50-en ebbe az első turnusba, akik elvégeztük az énekzene, népzene szakot. Akkor már onnantól fogva tudtunk tanítani. És hát különböző együttesekbe, táncegyüttes kíséretként, meg önálló koncertek, rádió felvételek, lemez felvételek.
Tehát az, ami elindította, ugye a Martin György kazettája, utána önbe hogy épült ez? Mifelé fordult, mert ugye fantasztikus gazdag ez a világ. Sok felé lehet menni még ugye a hangszerével.
Ez az érdekes, hogy ez beszippantott engem, illetve nem is olyan különös, mert nagyon sokan voltunk úgy, hogy mindenféle más szakmákból, más foglalkozási ágokból egyszer csak ez lett a fő irány. Tulajdonképpen a táncház volt maga, tehát amikor alkalmam nyílt arra, hogy már a Kalamajka együttessel a Molnár utcai legendás táncházba játszani, akkor én még bőven tanítottam, már úgy értem, hogy általános iskolába, de ez olyan erős kötődést adott, és olyan sok, nem maga a táncház, hanem a felkészülés, maga a népzene, akkor még nem úgy volt, hogy bemegyek a boltba és veszek egy dudát magamnak, mondjuk, hanem összedugtuk a fejünket, voltunk másfél tucatnyian az országban, akik ilyesmivel foglalkoztunk, és együtt dolgoztuk ki, az ifjú Csóri Sándor, hát most már nem ifjú, de ifjú volt, ő volt ennek az éllovasa. Volt egy barátom nekem, egy gimis osztálytársam, aki klasszikus zenével foglalkozott, nagyon remek oboista volt, és ő mondta nekem, amikor beszélgettünk, meg követte így a népzenei pályámat, hogy hú, hát ez fantasztikus, mert a komoly zenében tulajdonképpen egy zárt zeneirodalom áll rendelkezésre. Nagyon-nagyon sok újdonságot már nem várható, hogy elő fog kerülni. Akkoriban pedig a népzenében még habzsoltuk a tájegységeket. Tehát egymástól nagyon különböző történeti fejlődések eredményeként nagyon különböztek a tájegységek, mind hangszerösszeállításban, mind stílusban, úgyhogy óriási nagy élmény volt megismerkedni a dél-alföldi zenével. Én, mint klarinétos, akkor szertettem egy eszklarinétre, egy úgynevezett csöcsös eszklarinétra, mert hogy a bőmrendszerű klarinéton nem nagyon lehetett azt a stílust jól megcsinálni, és tehát ugyanígy volt a tárogatóval, akkor ezeknek a tanításhoz való tanmenet, tanrend, ennek a kidolgozásában is többekkel, Borbély Mihállyal, Csávás Attilával részt vettem. Ez maximálisan lekötött.
Akkor ezekről a hangszerekről. Mindegyik történetileg egészen más. Hogy kötődik hozzájuk? Mi az, ami megfogja egy-egy tárogatóba, vagy egy dudába az a fajta hangzás?
Megmondom őszintén, hogy amikor például a Pásztor Furujával találkoztam, hát korábban ugye, mint minden fúvós, én is szoktam játszani blokkflőtén, ugye, ami azért egy lehet rajta intonálni, de azért egy elég komoly, kidolgozott hangszer. Akkor Juhász Zoli kollégámmal beszélgettünk erről, és én mondtam, hogy olyan hamiskás ez a Pásztor Furuja, és az, hát azaz, de majd megszereted. És ahogy az ember egyre jobban elmélyült ebben, tényleg egyre jobban megszerettem én is, mert ahogy a sok zenehallgatás, lejegyzés során az ember magáévá tesz egy-egy ilyen stílust, egy-egy ilyen tájegységi anyagot, ami nagyon erősen kötődik a Pásztor Furujához, például a gyimesi zene, vagy a székelyföldi zene, vagy a somogyi zene, mind-mind más egy picit, tehát egy-egy külön világ, és ez annyira erősen megfog, nagyon érdekes például a gyimesi zenében olyan ritmusok, amik kilógnak ebből az 1-2-H4 dologból, hanem páratlan ritmusok, de azok is olyanok, hogy igazán nem matek, hogy 1-2-H1-2-H1-2-H4, és akkor így jön ki a 11-8-at, hanem hangsúlyokon keresztül, és amikor ezt mind az ember tánc alá tudja muzsikálni. Tehát az az élmény, amikor Furujával és Gardonnal táncházban egész táncrendet végig lehet játszani, a kettős jártatóját, a verbunkot, a sírülőjét.
Még egy picit a hangszerekről. Ez a része meg egy másik fejezet. Még a hangszerekről, mert azok sem egyszerűek.
A Weinerben, a 11. kerületben jártam klarinétozni Vadász Antal tanár úrhoz. Hát ez egy alapképzettséget adott, és innentől fogva nyilvánvaló volt, hogy az érdeklődésem a fúvós hangszerek felé irányul. Nagyon érdekes a tárogatóval való kapcsolatom is, mert nem nagyon volt divatban a táncházasok körében.
Nem egy bonyolult hangszer?
Hát klarinétos alapokon nem. Tehát még egy picit talán még a fogásai egyszerűbbek, mert a klarinét ugye az duodecimváltós, a tárogató meg oktávváltós.
A duodecim az 12, az oktáv meg 8.
Nagyon érdekes, hogy nem nagyon sok eredeti felvétel, felvidéki anyag, székelyföldi anyag, amikor a tárogatót falusi cigányzenekarral, vagy vegyes magyar cigány összeállítású zenekarral, de falusi tánczenéhez használták, vagy Szatmárban például, és ez a néhány tájegység, néhány hozzáférhető anyag, ez megteremtette annak a lehetőségét, hogy a városi táncház zenébe létjogosultságot nyerjen. Magyarul, hogyha mindegy, hogy milyen hangszeren játszik az ember, ha az adott stílust képes elsajátítani, megtanulni, akkor tulajdonképpen lényegtelen. Most hagyd mondjak erre egy példát, Dress Mihály kollégám példáját, aki ugye jazz zenész, de olyan szinten ismeri a tájegységi magyar népzenét, Furuján, tárogatón, hogy amikor ő szaxofonon játszik, akár népzenét, akár népzenei indítatású jazzt, nagyon hiteles. Tehát ezen múlik igazából mindegy, hogy milyen hangszert fog az ember a kezébe, hogyha van egy mély tudása, ami a nézőt, a hallgatót, a táncost igazából nem érdekli, hogy én milyen úton, módon jutottam hozzá, de hallja. Tehát különbséget tud tenni a hallgató, hogy ez most egy átabotában, egy felszínes, inkább a kommersz irányba hajló népzenei ügy, vagy pedig valamilyen mély invenciókból táplálkozik.
Hát Martin Györggyel való találkozás, és nem gondolkodott azon, hogy akkor az ő munkájába, tehát a tudomány felé viszi, egy a tudományos részével foglalkozik, mert ugye most teljesen a gyakorlat, a zene lett, az élő zene lett, és a gyakorlati zene lett az önvilága, de hogy a Martin Györgyféle kutatás nem ragadta meg?
Igazság szerint Martin Györgyre nagyon jellemző volt az is, hogy mindenkivel, aki a közelébe került, megpróbálta, hogy ebbe az irányba terelje. Volt, akinél ez sikerült, volt, akinél nem. Hát én a gyakorlat oldalánál maradtam, de avval együtt azért egész pályám során követtem nem csak Martin György, hanem más tudósoknak a munkáit, és nagyon jó kapcsolatban is voltam többekkel. Tehát igazából...
Például?
Hát például Ósvai Imrével mondjuk. Vagy Domokos Máriát említhetnek, vagy az ő édesapja Domokos Pál Péter, vagy Kallós Zoltán, persze.
A zene és a tánc mindjárt összekapcsolódott már, mint a táncház.
Így van, és az a különösen nagyon érdekes és nagyon hasznos dolog a táncház esetében, hogy viszonylag kevés anyaggal már a tánc alá muzsikálás megvalósítható. Ezt mint tanár is mondom, mint hajdani tanár, hogy a növendékeimet nagyon gyakran hívtam táncházba muzsikálni, amilyen gyorsan csak lehet. Mert az egyrészt óriási élmény, másrészt egy olyan szintű kamarazenélési készséget alakít ki, amit se próbaterembe, sem otthoni gyakorlással igazából nem lehet elsajátítani.
Mert élesbe kell elsajátítani.
És van még egy nagyon fontos tényező, a rögtönzés, az improvizálás. Ugye ez egy alapvetően a jazz oldaláról ismert fogalom, de a népzenében is nagyon alkalmazzuk. Itt arról van szó, hogy adott stílus kereteken belül, de nagyon nagy a szabadsága. Nem is csak kifejezetten az interpretálásban, hanem a dallamok váltogatásában nagyon gyakori, hogy közjátékok vannak, úgynevezett apráják például a duda zenében, amit azért játszik az ember szinte már öntudatlanul, hogy gondolkodjon rajta, hogy mi lesz a következő dallam. Úgyhogy ez egy olyan fajta szabadságot és önkifejező erőt ad a rögtönzés lehetősége, amit én más zenében nem találtam meg. Nyilván én nem akarok igazságtalan lenni, főleg azért nem, mert a gyerekeim mind a ketten klasszikus zenészek lettek, de egyébként biztos, hogy hatással volt rájuk az én otthoni gyakorlásom, meg a zenei pályám úgy, ahogy van. Nyilván ugyanez megtalálható a klasszikus zenében is, de a népzenében különösen.
Akkor a táncházról a Molnár utcát már említette?
A táncház volt az a kapcsolódási pont, ami eldöntötte az egész pályámat, és hosszú ideig heti rendszerességgel táncház klubban játszottam, később aztán a Méta együttessel a Józsefvárosi klubban már belekóstolgattam a szervezésbe is olyan értelemben, hogy nagyon gyakran hívtunk meg vendégeket, más zenekarokat, más műfajbelieket, vagy koreográfusokat, történészeket, filmeseket, fotóművészeket beszélgetni, vagy a zenész kollégák ugye muzsikálni, és hát ez az életem részévé vált, rengeteg sok alkalmi táncházzal, és a táncház muzsikáláson keresztül rengeteg zenei ötletet tudtunk megvalósítani, hanglemezek sorát vettük fel, rádiófelvételek, aztán nagyon szép munkáim adottak színházakban, színházi zenélések.
Egyet-kettőt említsünk.
Hát sokat jártunk például a Veszprémi Petőfi Színházba, ott Rossa László volt a zenei vezető, és hát ő operai szintű műveket is alkotott, például László királyról, de voltak gyerekdarabok, volt a Táliában, Sík Ferenc rendezte, Tamási Áron darab, játszottam a Hajdani Nemzeti Színházban, a Hevesi Sándor téren, sütődarabokban, rengeteg ilyen élményem volt. Ezek mind ugyanabból a tőből és ugyanabból a tudásból adottak.
De hát most egy óriási rendezvény lesz, egy nagyon sok ezer embert megmozgató rendezvény, és ugye már sokat szor. Hogyan sikerült megújulni, mert azért nagyon-nagyon változik a világ közben, mindenféle szelek fújnak mindenhonnan.
Hát hosszú ideig én most idézőjelben csak zenészként vettem ebbe részt, de azért már ugye rendszerváltás környékén, amikor azért, mint annyi minden más mögül, a táncház találkozó mögül is lényegében azért az állam úgy kifolyt, és akkor civil szerveződések alakultak a népművészet, az élő népművészet különböző ágaiban. És a Táncház Egyesületet kifejezetten a táncház találkozó fenntartása, életben tartása szándéka hozta létre annó, míg Halmos Bélával együtt indítottuk el, és hát az utóbbi mondjuk 15-20 évben már meg mint csak szervezőként veszek ebbe részt. Ugye van ennek egy nagyon jól kialakult, az évtizedek során nagyon jól bevált struktúrája, ami rengeteg változást eredményezett, az az, hogy a hagyományőrzőkből egyre kevesebb van. Tehát még a 2000-es évek elején még nagyon sok olyan falusi énekes, táncos, falusi cigányzenész, pásztor, muzsikus, rengeteg élt. Most Fodor Sándor, Netisanyi bácsit említem, vagy Pál Pista bácsit, az utolsó magyar dudást, és így tovább. Hát ők mind szép lassan eltávoztak közülünk. Tehát ha még vannak is adatközlők, akiktől gyűjteni lehet, de azért az igazán nagy egyéniségek már nincsenek. Úgyhogy ez mindenképpen egy óriási változást eredményezett a táncház találkozó életében is, illetve nagyon-nagyon-nagyon sokan foglalkoznak már hétköznapi szinten népzenével, néptánccal, egész kicsi gyerekkortól. Ugye ma már a legfelsőbb szintig lehet tanulni népzenét is, néptáncot is. Egyetemi szinten pedagógus képzés is van, tehát a középszintű oktatásban, alsó fokon rengeteg tanárra van szükség, tehát egy igazi szakmává vált a népművészettel való foglalkozás különböző ágazataiban, úgyhogy igazából a szakmai közönség közben duzzat és egyre szélesebb kört jelent, úgyhogy tulajdonképpen a változások ennek a hatalmas rétegnek az igényeit igyekszünk kiszolgálni a szó legnemesebb értelmében, de egyébként az, hogy élő zene szól, táncolni lehet, és aki nem gyakorlott egy adott táncban, annak pedig lépésmesterek segítik a dolgát.
akkor az idei programról. Tehát hogy épül föl, mik lesznek, hogy lesznek?
Április 4-én itt a Fonóban kezdünk a Halljunk Szót programrészsel. Ez egy esti program, itt a világ minden tájáról érkeznek vendégek, akik vagy föllépnek majd a táncház találkozón, vagy csak mint érdeklődők, de szó szerint kell érteni a világ minden tájáról, tehát tényleg.
Hogy kerülnek ide? Ki keres meg itt?
Hát nagyon jól ismerik, ugye nagyon élénk néptáncos élet, népzenei élet zajlik világszerte a magyar diaszporákon belül. Tényleg, tehát én már 96-ban voltam olyan néptánc táborban az USA-ban, ahol minden tájegységet ismertek, a legjobb zenekarokat meghívták, a legjobb tánctanítókat hívták, ez azóta is, sőt, hát ez sokkal korábbról létezik, tehát ez egy egymást is jól ismerő, laza, nem agyon szervezett hálózat. Nyilván itt az internet rengeteget segít, hát nagyon látogatott. Hát igen, nagyon látogatott a táncháztalálkozó.hu weboldal is, ott mindent megtalálnak, igazából évekre visszamenőleg, tel is tele videófelvételekkel, fotókkal, tehát tudják az emberek, hogy mire érkeznek pontosan.
Tehát ez az első nap, és aztán?
Másnap pedig reggeltől estig, szombat, vasárnap, ugye április 5-én, 6-án a Papp László Budapest Sportaréna összes termeiben zajlik a táncház találkozó. Itt alapvetően a küzdőtéren napközben egymást váltják a különböző tájegységek élőzenés táncházai. Azért megkülönböztethetünk programrészeket, mert az apróbája, amit az Örökség Egyesület szervez, velünk együttműködve, az lesz a délelőtti időszakban mindkét napon, azután tánchagyományaink a felnőtteknek való nagy táncház. Szombat este a Muharai Szövetség hagyományőrző együttese gála műsora lesz, illetve a Martin Szövetségnek az ifjúsági felnőtt néptánc együttesek megszokott gála műsora. A kettő között pedig az idei év táncház díjasát és táncházi érméseit, akiket így ismerünk el, az ő díjátadójuk lesz. Egyébként lesz kamasztáncház, lesz kisgyerekeknek program, lesznek olyan programrészek, amik egyébként futó projektek, például a Táncház Akadémia, ami egy nagyon sok mindent magában foglaló, de alapvetően a szórakozva tanulás terepe. Itt különleges táncokkal lehet megismerkedni, lesz gyerekeknek foglalkozás, gyerekjátszó, hangszersimogató. A kamasztáncházat már említettem. Most idén szintén lesz egy különleges kamaratermi program, a legényes verseny, amit ott fognak tartani. Ez már nagyon régóta zajlik, a Tedd ki a pontot, illetve a te lábad fűzfa vesző elnevezéssel. Ez szintén ott zajlik majd a táncház találkozón. Lesz a Magyar Állami Népi Együttes táncosaival és gyermektáncosokkal egy közös program, közösség alatt. Ez is szintén nagyon izgalmas. Lesz a középiskolába tanuló táncosok és zenészek szintén összejönnek egy produkcióra. A Minden Magyarok Tánca szintén az egyik nagyon jeles programrész. Itt a diaszporában élők egy adott tájegység anyagát, amit előre kitűzött a főszervezője, Nekovács Norbert Cimbi. Most éppen idén a magyar bődi táncanyag és zeneanyag lesz a téma. Ők a nagy színpadon egy félórás programot adnak. Most hát elmondhatatlan, hogy ez nekik milyen sokat jelent, hogy fellépni a táncház találkozón, itt lenni, és egy olyan töltetet ad, hogy ahogy hazatérnek távoli vidékekre, akkor feltöltődve és újabb energiákkal, újabb lendülettel tudják folytatni azt a tevékenységet, ami a magyar néptánc és népzene szeretetét jelenti.
Lehet tudni már arról, hogy honnan is kik jönnek, vagy ez még nagyon képlékeny?
Hát én nem tudom pontosan, általában Nyugat-Európából, illetve tengeren túlról, Észak- és Dél-Amerikából, de még olyan is előfordult, hogy egészen távoli vidékekről, Új-Zélandról vagy Ausztráliából is érkeztek.
De hát gondolom, hogy az itthoniak is örömmel vesznek részt a programban.
Természetesen, hát Kárpát-medence szerte, ez egy nagyon ismert program. A szervezésben is részt vesz például az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, a Magyarországi Hagyományok Háza is benne van, a Táncház találkozóban nyakig, itt kiadványok sorát lehet elérni, a vásár, a népművészeti vásár egy nagyon fontos vonzerő, mint említettem a magyar bődi anyagot, ami a Minden Magyarok Táncának anyaga lesz, ez is felvidékről való, tehát általában, ahol éppen nincsen háború mondjuk, mint ahogy volt mondjuk a 90-es években a délszláv környéken, vagy most Ukrajnában, de egyébként minden helyen, ahol magyarok élnek, jönnek, és sokan és itt táncolunk. Vannak a táncáztalán.
És örülnek egymásnak.
Így van, ez nagyon fontos, hogy ez valóban egy találkozó is. Nagyon sokfelé van már a mai világban táncház, van vásár, vannak tanfolyamok, koncertek, előadások, gyerekprogramok rengeteg helyen. De ilyen...
Ez egy ünnep.
Ez egy ünnep, így van. Megmondom őszintén, hogy előfordulnak olyan szakmabeliek is, akár akik nem érzik olyan nagyon jó magukat egy ilyen nagy tömegben és egy ilyen nagy rendezvényen, és amikor ez így felmerült, akkor Halmos Béla rakta helyre ezt a dolgot, hogy gyerekek, ez egy felmutatás. És felmérhetetlen az a hatás, hogy amikor valaki először itt találkozik, itt csapja meg a füstje ennek a csodálatos kultúrának, és utána elvisz, ő maga elkezd táncolni, vagy zenélni, vagy a gyerekét, unokáját erre felé irányítja, tehát ez a hatás, ez felmérhetetlen. Szintén nagyon fontos hatás, hogy azok, akik a saját lakóhelyükön, együttesekben táncolnak, zenekarban muzsikálnak, akik otthon el tudják mondani, hogy oda mentünk, felléptünk, szerepeltünk, beálltunk táncolni, és ez ad egy olyan fajta respektet, ami az ő saját helyi működésüket is nagyban segíti.
Köszönöm szépen. Tehát 44. országos táncház találkozó április 5-én és 6-án a Papp László Budapest sportarénában. Önök Józsa Ágnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. Remélem, a jövő héten is lesz Színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.